Harmadik fejezet. Egy élesztős kukoricalepény története. Az idő tájt, amikor a történet játszódik, a Roland-torony cellácskája éppen foglalt volt. Aki tudni óhajtja, ki volt a cella lakója, annak nem kell egyebet tennie, mint meghallgatni a három derékasszony beszélgetését a folyópartján. Éppen akkor sétáltak arra a Châtelet-től a Grève tér irányába, mégpedig egyenesen a patkányuk felé, amikor mi is erre az üregre hívtuk fel az olvasó figyelmét. Kettejük a tisztes párizsi polgárasszonyok módjára öltözködött, finom fehér fodros gallérkát, piros-kék csíkos gyapjú szoknyát, feszes fehér harisnyát viseltek, színes hímzett sarokkal, és ehhez vöröses-barna, fekete talpú, szegletes bőrcipőt. Mindez, de kiváltképpen fejre valójuk, ez a szalaggal és csipkével teleaggatott talmi arany szarféle, amelyet a Champagne-vidéki asszonyok még manapság is hordanak, mintha csak az orosz cári gárda gránátosaival akarnának vetélkedni. Minden arra mutatott, hogy mindhárman gazdag kereskedő család asszonyai. Az ilyenek éppen a középúton állnak azok között, akikről a lakályok csak így beszélnek, egy asszony személy, és azok között, akiket így tisztelnek, egy úrhölgy. Sem gyűrű, sem aranykereszt nem ékítette őket, de meglátszott rajtuk, hogy nem azért járnak ékszer nélkül, mert nem telik nekik effélére, hanem nagy ártatlanul csupán azért, mert félnek a büntetéstől. Harmadik társuk hasonlóképpen kicsípte magát, de ruházatán és viselkedésén valahogy mégis megérződött a falusi jegyzőné. Ahogyan öve a csípője fölé csúszott, már azon is meglátszott, hogy nem régen élhet Párizsban. Tegyük még hozzá, hogy nyakán berakott gallérkát hordott, cipőjén pedig szalagcsokrot, és hogy szoknyáján nem hosszában, hanem keresztben futottak a csíkok. És ezen felül még ezernyi más szörnyűséggel is kihívta maga ellen a jó ízlésűek megbotránkozását. Az előbb említett két asszony azzal a sajátos járással haladt a parton, mint a párizsi nők általában, ha Párizst mutogatják a vidékieknek. A vidéki asszony egy kövér fiúcskát vezetett kézen, az viszont egy vastag, élesztős kukoricalepényt szorongatott a kezében. Mi sajnálatunkra hozzá kell tennünk, hogy tekintettel a zord évszakra a fiúcska a nyelvét használta zsebkendőnek. A gyermek az anyjával vonszoltatta magát, non passibus equis, nem egyenlő léptekkel haladta többiekkel, mint Vergilius mondja, és anyja nagy bosszúságára lépten nyomon megbotlott. Persze, hiszen nem annyira a kövezetet nézte, mint inkább a tésztát. Nyilván nyomós oka lehetett, hogy bele ne harapjon, mármint a tésztába, mert beérte azzal, hogy gyengéden szemléje. Igazság szerint az anyának kellett volna vinnie a tésztát. Valóságos kegyetlenség volt ezt a kis kövér pufókarcú fiúcskát imígyen Tantalosznak megtennie. Ezen közben a három asszonyság, mert az úrnő megjelölés akkoriban csupán a nemes asszonyokat illette meg, egymás szavába kapva fecsegett. Siessünk, siessünk, Mahiet asszonyság! Biztatta a vidéki asszonyt hármuk legifjabbika és egyszer s mint legkövérebbike. Nagyon félek, hogy elkésünk. A Châtelet-nál azt mondták, hogy mindjárt a pellengérre viszik. Ugyan már miket beszél, Udard Müsnier asszonyság, vágott közben a másik párizsi nő, hiszen két teljes óra hosszat ott marad a pellengéren. Ráérünk még. Sohasem látott még kipellengérezés, drága Mahiet. De láttam, felelte a vidéki asszony Reimsben. Ugyan? Az is pellengér, az a maguk Reimsi pellengérje. Vacak egy kalitka, csak parasztokat forgatnak benne, nem komoly szerszám. Micsoda, hogy csak parasztokat? Méltatlankodott Mahiet. A Reimsi posztóvásártéren mondhatom, egészen csinos kis bűnösöket is láttunk már ott. Olyanokat is, akik apjukat, anyjukat megölték. Még hogy parasztokat. Hát miféle embernek néz maga minket, Gervais? A vidéki asszony nyilvánvalóan már igazán haragra lobbant a pellengérje becsületéért. Szerencsére a tapintatos Odárd Müszné asszonyság idejekorán másra terelte a beszélgetést. Igaz is, Mahiet asszonyság, mit szól a mi flamand követeinkhez? Olyant is talál Reinsben, olyan szépet, mint ezek? Megvallom, válaszolta Mahiet, hogy ilyen flamandokat igazán csak Párizsban lát az ember. És látta azt a szép szálkövetet a többi követ között? Azt a harisnya készítő, tudakolta Odárd. Láttam, felelte Mahiet, olyan a képe, mint valami Szaturnuszé. Hát azt a hájasat látta-e? Mintha nem is az ábrázatát, hanem a pucér hasát mutogatná, ragadta meg ismét a szót Zservé. És azt a kicsit, he? Az apró szemével, meg a vörös szemhéjával. Annak a szemhéja nem csak vörös, hanem tüskés is, cafrangos is, akár a bogáncs. De azért mégis a lovaik a legszebbek, mondta Odárd. Flamand lószerszámmal, cifrasággal, hát nézni is gyönyörűség. Ó, kedvesem, szakította félbe a vidéki Mahiet, és most már az ő arca öltött fensőbséges kifejezést. Hát még ha a hercegek és a királyi kíséret lovait látta volna 18 esztendeje, 61-ben a Reims-i koronázáskor, ahhoz mit szólna vajon? Jaj, hányféle csótár, takarót látott rajtuk az ember. Az egyiket kamukából szabták, meg finom aranyszőttesből, cobolyprém szegéllyel, a másikat nehéz bársonyból és hermelin farkakkal cifrázták ki körös körül. Némelyik úgy tel is tele volt rakva mindenféle ötvös holmival, meg óriási arany és ezüst bojtokkal, hogy az már sok is. Jaj, mennyi pénzbe kerülhetett az egész. És milyen szép kis apródok ültek a lovakon. Azért még a flamandok lovai is szépek lehetnek, válaszolta Odárd asszonyság szárazon. És azért még csodálatos vacsorát is rendezhettek a tiszteletükre a polgármester úrnál a városházán, és cukros mandulával, mézes borral, fűszeres süteménnyel és más nyalánksággal tarthatták őket. Az egyik nem mond ellen a másiknak. Mit beszél, szomszédasszony, kiáltotta Zservé, hiszen a flamandok a kis Bourbon palotában vacsoráztak a bíboros úrnál. Dehogy is ott, a városházán, bizony, hogy a Bourbon palotában, már pedig a városházán kellett vacsorázniok, vágott vissza Odárd lepésen, hiszen Scurrebb doktor még latin nyelvű beszédet is intézett hozzájuk, és ez nagyon tetszett nekik. A férjemtől tudom, pedig az esküdt könyvkereskedő. Hát én meg azt mondom, hogy a kis Bourbon palotában, felelte Zservé ugyanolyan indulatosan. Még azt is el tudom számlálni, hogy mi mindent hordatott fel a bíboros úr számtartója. 12 dupla cseber fehér, kástélyos és vörös mézesbort, 24 ládikó aranyozott lióni dupla marcipánt, ugyanannyi 2 fontos gyertyát, 6 félakós hordó bóni fehérbort és kadarkát, de a legjobbat, ami csak kapható. Remélem, ezek olyan tények, amelyekkel nem lehet vitatkozni. A férjem őrség parancsnok a városatyák tanácskozó termében, tőle hallottam. Éppen ma reggel mondta, hogy a flamand követek János pap és a trapezunti császár követeire hasonlítanak, azokra, akik az előző király idején jöttek Mezopotámiából Párizsba, és gyűrűt hordtak a fülcimpájukon. János pap egy kelet-ázsiai tatár törzs egymást követő több keresztény uralkodójának a neve. A középkorban azt hitték, hogy keleten hatalmas keresztény birodalom létezik. Halálosan biztos, hogy a városházán vacsoráztak, vitatkozott Odárd, akire nemigen volt hatással a parád és felsorolás. Olyan remek húsok és édességek voltak ott, amilyet még nem látott a világ. Én mondom magának, higgyen nekem, leszek! A városi zsandárok őrmestere szolgálta fel a kis Bourbon palotában, ezt éveszti meg magát. Én meg azt mondom, hogy a városházán voltak. A kis Bourbon palotában, kedvesem! Annyira ott voltak, hogy a főbejáró felett dűvös lámpával világították meg a tiszteletükre ezt a szót. Reménység! A városházán voltak, a városházán, a városházán! Még azt is tudom, hogy Usson Le Voir puholázott nekik. Mondom, hogy nem! Mondom, hogy igen, de mondom, hogy nem! A derék kövér udát már éppen neki készült, hogy méltóképpen visszavágjon. Az összekapásból könnyen válhatott volna hajba kapás, ha Mahiet hirtelen fel nem kiált. Nézzék csak! Mennyi ember csődült össze ott a híd fejénél, valamit körülállnak, azt nézik. Csak ugyan, felelte Zservé. Tambura szót hallok. Azt hiszem, a kis Smeralda figurázik a kecskéjével. Siessünk, Mahiet! Szedje gyorsan a lábát, és noszogassa a fiát is. Hiszen azért jött Párizsba, hogy megtekintse az itten érdekességeket. Tegnap a flamandokat láttam, a cigánylányt kell megnéznie. A cigánylányt? Kiáltott Mahiet is, erősen megszorítva fiakarját hirtelen megtorpant. Isten őriz! Míg ellopnád gyermekemet! Gyere, gyere, Eustach! És azzal futásnak eredt a parton a Gréf tér irányában. Addig loholt, amíg nem tudta jó messze háta mögött a hidat. A gyermek, akit kézenfogva vonszolt magával, eközben térdre bukott. Az asszony zihálva állt meg, Odárd és Zservé utolérték. Mármint, hogy ellopja a gyermekét! Ez a cigánylány! Szólt Zservé. Micsoda furcsaságok jutnak az eszébe! Mahiet tépelődve csóválta a fejét. Különös dolog, jegyezte meg Odárd, a vezeklő asszony ugyanígy vélekedik a cigányokról. Miféle vezeklő asszony? Érdeklődött Mahiet. Ki az? Ennyien, no, felelt Odárd. A vezeklő asszony az Gudul nővér. Gudul nővér, ismételte Mahiet. Hát, az még kicsoda. Na, meglátszik magán, hogy Reimsből jött, ha még ezt se tudja, válaszolta Odárd. Gudul nővér, a patkányjuk remetéje. Micsoda? Kérdezte Mahiet. Csak nem az a szegény némber, akinek ezt a tésztát visszük. Odárd igenlően bólintott, de bizony az. Mindjárt meg is láthatja a Gréf téren, a lesőjukon keresztül. Neki is olyasféle nézetei vannak ezekről a dobcsörgető, jövendőmondó kóbor egyiptomiakról, mint magának. Senki sem tudja, miért iszonyodik ennyire az egyiptomi, meg másfajta cigány népségtől. Hát maga Mahiet maga miért rohan el, már a puszta láttukra is. Ó, Istenem, válaszolta Mahiet, és két kezébe szorította a gyermeke szőke fejét. Azért, mert nem akarom, hogy velem is az essék meg, mint Paketla Chantefleurivel történt. No, erre a történetre igazán kíváncsi vagyok, kiáltott fel Zservé, megragadva a vidéki asszony karját. Mesélj el, drága jó Mahiet! Nagyon szívesen, felelte Mahiet. Hanem meglátszik ám magukon, hogy párizsiak, még ezt se ismerik. Na, elmondom hát. De azért nem kell megállnunk, elmondom én menet közben is. Paketla Chantefleury csinos lányka volt, 18 éves, akárcsak jó magam, mert 18 esztendeje történt a dolog, és mondhatom, csak ő maga tehet róla, senki más, hogy nem lett belőle olyan jó, kövér, egészséges családanya, mint én belőlem, és hogy nincsen neki is férje, gyereke, mint én nekem. Egyébként 14 éves korától fogva nem is igen volt erre érkezése. Paket a Remszi bárka lantos regősének volt a lánya, Guibertónak, aki 7. Károly előtt is művészkedett a koronázáskor, amikor a király a mi folyónkon, a Vézl folyón, Szilleritől egészen Műzonig lehajózott. Szüzecske kisasszony is ott volt vele a bárkám. Szüzecske kisasszony, Jeanne d'Arc, az orléani szűz, vagy csak egyszerűen a szűz, élt 1412-től 1431-ig, az angolok elleni felszabadító háború parasztlány vezére. Az apa vénember volt, meghalt, a fiatal lány pedig anyjára maradt, a párizsi üstfoltozó és rézműves Pradon úr húgára. Pradon úrnak itt volt a műhelye a Paringarlén utcában, ő maga tavaly halt meg. Láthatják, hogy Paket jó családból származott. Az anya, mint aféle látszívű asszony, semmire sem tanította Pakettet, legfeljebb egy kis aranyhímzésre, meg holmi csecsebecsék készítésére. Így aztán a lányka szépecsként gyarapodott ugyan, de szegény maradt. Ott éltek kettesben, Reinsben, a Szertelen Inség utcájában. Jól jegyezzék meg ezt az utcanevet, azt hiszem ez hozta Paketra a bajt. 61-ben 11. Lajos királyunk felkenetésének esztendejében, Isten éltesse a királyt, Paket olyan vidám volt, olyan csinos, hogy mindenki csak dalos virágnak hívta. Szegény lányka. Szép foga volt, és gyakran nevetgélt, hogy mutogassa. Pedig hát sok nevetésnek sírása vége kivált lányoknál, meg aztán szép fog rút tekintett. Ilyen volt hát dalos virág. Ő is, anyja is keserves munkával kereste a kenyerét. A lantos halála óta mind a ketten nagyon mélyre süllyedtek. Az aranyhímzésen alig pénzeltek 6 dénárnál többet hetente, vagyis alig 2 sasveretes garast. Hol voltak már azok az idők, amikor Guiberto apu egyetlen koronázáskor 12 párizsi szút kapott egy dalért? Egy télen, ez is ugyanabban az esztendőben történt, 61-ben, a két nőnek nem volt otthon tüzelőfája, de még rőzséje sem, pedig nagy volt a hideg. És ettől dalos virágnak olyan szép színe támadt, hogy a férfiak attól fogva Paketnek, Margit virágnak szólongatták, sokan meg Pakeretnek, százszor szépnek. És ez lett a veszte is. Eustach, meg ne lássam, hogy belekóstolsz abba a lepénybe. Amikor aztán egy vasárnapon aranykereszttel a nyakában ment el a templomba, mindjárt láttuk, hogy vége. Méghozzá 14 éves korában. Na, hát mit szólnak ehhez? Az első az ifjú Karmantrő őrgróf volt, akinek a kastélya Reims-től 3/4 mérföldnyire fekszik. Azután Henri de Triancourt nemzetes úr következett a király lovasfutára, majd kisebb rangú ember, Chiard de Bouillon, legénységi vívómester. Később ennél is mélyebbre jutott, előbb Géry Aubergeon királyi étekfogóra került sor, utóbb pedig Massé de Frépure, a trónörökös úr őfensége Borbéjára, és Thévenin Lamoine-ra, aki a királyi konyhán szakácskodott. Így váltották egymást a mind kevésbé fiatal és mind kevésbé előkelő férfiak, míg végül is oda süllyedt, hogy Guillaume Racine kintornás énekessel és Thierry de Mer lámpagyújtogatóval állt össze. Szegény dalos virág, akkor már aféle mindenki asszonya volt, apró pénzre váltotta fel minden aranyát. Mondjak-e még ennél is többet, úrasszonyaim? A koronázáskor 61-ben, vagyis még ugyanabban az évben ő vetett ágyat a Ribanc királynak. A Ribanc király az utcai nők felügyeletét végző rendőrhivatalnoknak volt a neve. Bizony, még ugyanabban az évben. Mahiat nagyot sóhajtott, és felszárogatta a szeméből alágördülő könycseppet. Hát, ez nem valami különleges történet, jegyezte meg Zservé. És nem tudom, hol van benne szó cigányokról, meg gyerekekről. No, csak türelem, fűzte tovább a szót Mahiat. Gyerekekről akar hallani? Mindjárt hall is egyről. 66-ban, most ebben a hónapban, Szent Paulina napján lesz éppen 16 esztendeje, Paket leány gyermeket szült. Nagy örömet elt benne a boldogtalannak, hiszen már hosszú ideje gyermekre vágyott. Anyja ez a derék jó asszony, aki egész életében más sem tett, csak szemet hunyt, minden fölött már régen meghalt. Paket senkit sem szeretett már, és őt sem szerette senki. 5 esztendeje, amióta elbukott, szerencsétlen teremtés volt ez a szegény dalos virág. Magányosan állt az életben, az emberek ujjal mutogattak rá, és utána kiáltoztak az utcán, a rendőrök megverték, és még a legrongyosabb kölykök is vele csúfolódtak. Aztán meg betöltötte a 20. évét, és 20 esztendő, már öregségnek számít azoknál az asszonyoknál, akik a szerelemből élnek. Már-már ott tartott, hogy a bujálkodás sem hozott többet a konyhára, mint annak idején az aranyhímzés. Ahány ránccal több, annyi tallérral kevesebb. Komis Tél várt rá megint. A kemencéjébe egyre gyérebben jutott tüzelő, dagasztó teknőjébe egyre ritkábban került kenyér. Dolgozni se igen tudott már, mert mennél jobban rákapott a kéjelgésre, annál inkább ellustult. És a szenvedését még az is növelte, hogy mennél lustább lett, annál inkább vágyott a testi gyönyörűségre. Legalábbis ezzel magyarázza a szentrémi plébános, hogy az effajta nők öregségükre éhesebbekké és fázékonyabbakká válnak, mint más szegény vénasszonyok. Ez igaz, jegyezte meg Zservé, de hol maradnak a cigányok? Várja csak ki a sorát, Zservé, szólt rá Udard, aki türelmesebben figyelt. Mi marad a végére, ha mindent megtudunk az elején? No, folytassa Mahiet, nagyon kérem. Ó, az a szegény dalos virág. Mahiet újra belekezdett. Nagyon szomorú volt hát szegény Paket, nagyon szerencsétlen, és a könnyek barázdákat mostak az orcájára. De szégyenében, zavarodottságában és elhagyatottságában az a homályos hite támadt, hogy az emberek kevésbé tekintenék gyalázatosnak, és hogy ő maga is könnyebben megbékélne, ha nem volna annyira magányos, ha akadna valami vagy valaki a földkerekségen, akit szerethetne, és aki őt is szerethetné. Ez a valaki pedig nem lehetett más, mint egy gyermek, mert Pakettet nem szerethette más, csak egy ilyen ártatlanság. Akkor bizonyosodott meg erről, amikor megpróbált, hogy egy tolvajt szeressen az egyetlen férfit, akinek történetesen kedve szottyant Réa. Ám de hamarosan észre kellett vennie, hogy még ez a tolvaj is megveti. Az ilyen szerelem asszonyainak csak szerető vagy gyermek töltheti be a szívét. Enélkül szörnyen boldogtalanok. Pakett nem talált szerelmest, ezért elfogta a vágy, hogy gyermeke legyen. Még mindig vallásos volt, így hát vége szakadatlan imákkal könyörgött érte a Jóistenhez. A Jóisten meg is könyörült rajta, és egy kislánnyal ajándékozta meg. Meg se próbálom elmondani, hogy mekkora volt az öröme. Valósággal tobzódott a könyvben, csókban, simogatásban. Maga szoptatta a gyermekét. Saját ágytakarójából vart neki póját. Abból az egyetlen takaróból, amely eddig az ágyát borította. Nem fázott már, nem érzett többé éhséget, ismét megszépült. A vénleányból ifjú anya lett. Újra kezdődött a szerelmeskedés. A férfiak megint felfelkeresték dalos virágot, megint akadt vevő a portékájára. És ez a förtelmen szerzett pénz rendre gyermekruhákká, fejkötőkké, nyakba való köténykékké, csipkés kis ködmönökké, atlassejem sapkákká változott dalos virág kezén. Eszébe se jutott, hogy a maga számára is új takarót vásároljon. Eustachurfi, megmondtam már, hogy nem szabad megenni a tésztát. Szent igaz, hogy a kis Ágnesen, mert csak keresztneve volt a kislánynak, hiszen dalos világ már régen elhullajtott a vezeték nevét. Mondom, szent igaz, hogy a kislány pólyáján több volt a szalagdísz meg a hímzett cifraság, mint a Dauphiné-i királylányén. Volt neki a többi között egy pár olyan cipőcskéje, hogy 11. Lajos királyé sem lehetett különb. Az anyja maga varta, maga hímezte, Réa pazarolta egész aranyhímző tudományát, és úgy kiteremtettézte, akárha magának Szűz Máriának vart volna ruhát. Olyan édes, picurka, rózsaszín kis cipellő volt az, hogy nem akadt más az egész világon. Akkorácska volt csak, mint a hüvelykujjam, vagy annál is kisebb. Az ember el se hitte, hogy akad láb, amely elfér benne, ha nem látta, amikor lehúzták a kislány lábacskájáról. De milyen pirinyó egy lábacska volt az. Milyen formás, milyen rózsaszín. Úgy bizony, rózsaszínű volt, mint a cipellő sejme. Majd maga is rájön odárt, ha gyermeke lesz, hogy egy ilyen kis lábacskánál, egy ilyen kis kezecskénél nincs szebb a földön. A legfőbb vágyam, hogy gyermekem legyen, sóhajtott udárt, de hát várnom kell még, amíg Audrey Musnier úrnak is kedve szottyarrél. Egyéb iránt, folytatta Mahiet, Paket gyermekének nem csak a lába volt csodaszép. Láttam 4 hónapos korában, elragadó volt. A szeme nagyobb, mint a szája. A gyönyörű, finom, fekete haja pedig már göndörödött. Bőj, beszép, deli barna lány lett volna belőle, ha megéri a 16. évét. Az anyja valósággal bolondja volt, és napról napra jobban belehabarodott. Simogatta, csókolgatta, csiklandozta, mosdatta, cicomázta, majd megette. Egészen belé zavarodott az örömébe, és folyvást az Istennek hálálkodott. Kivált képpen azt a szép lábacskáját, azt bámulta szüntelenül. Valósággal örjöngött a boldogságtól. Folyton csak ezen a lábon tapadt az ajka, nem tudott betelni a kicsinségével. Bebújtatta az apró cipőbe, aztán még lehúzta róla a cipőt, bámulta, csodálta, naphosszat nézegette, és majd sírva fakadt az elérzékenyüléstől, amikor a kislányt először próbálta járatni az ágyán. Örömes töltötte volna térden akár az egész életét, hogy felhúzogathassa, lehúzogathassa Ágnes cipellőjét, akárha gyermek Jézus előtt térdepelt volna. Szép történet, szólt halkan Zservé, nagyon-nagyon szép. De hol maradnak a cigányok? Tüstént elmondom, válaszolta Mahiet. Egy napon különös lovas népség érkezett Reinsbe, csupa koldus meg csavargó. Hercegük és grófjaik vezetésével bekóborolták az egész országot. Arcuk barna volt, mintha a nap sütötte volna le, hajuk kondor és ezüst karikát hordtak a fülükben. Az asszonyok még a férfiaknál is rútabbak voltak, arcuk színe sötétebb, s fejük mindig födetlen. Testüket valami keshet zubbonyféle borította, válluk köré durva szövésű pokrócot kötöttek, hajzatuk pedig olyan volt akár a lófarka. A lábuk előtt hempergő gyerekektől még egy majom is megrémült volna. Kiközösítettek, gyülevész hada volt ez. Alsó Egyiptomból jöttek, ó, toronyirányban, Lengyelországon keresztül, Reinsbe. Úgy mondják, a pápa meggyóntatta őket, és azt a vezeklést rótta rájuk, hogy 7 álló esztendőn át bolyongjanak a nagyvilágban, anélkül, hogy eközben akár egyszer is ágyban pihennének le. Ezért aztán vezeklőknek hívták őket, és ettől voltak olyan égtelenül büdösek. Régebben alig, hanem szaracénok lehettek, ami azt jelenti, hogy Jupiterben hittek, és 10 túri livrét követelhettek minden érsektől, minden püspöktől és minden pásztorbotos süveges apáttól. Egy pápai bulla jogosította fel erre őket. Reinsbe is azért jöttek, hogy jövendőt mondjanak az algériai király és a német császár nevében. Na, gondolhatni több se kellett. Mindjárt kitiltották őket a városból. Erre aztán az egész horda készségesen megtelepedett a Brain kapu mellett, azon a malmon, ahol most egy szélmalom áll, a végi krétabánya gödrei között. A Reimsziek egymással vetekedtek, hogy láthassák a cigányokat. Azok meg bámulatos dolgokat jósoltak az emberek tenyeréből. Akár Júdásnak is megjövendölték volna, hogy pápa lesz belőle, ilyesmire is képesek voltak. Időközben azonban rossz hírek kezdtek keringeni felőlük. Azt beszélték a városban, hogy gyerekeket lopdosnak, zsebet metszenek, és emberhúst esznek. A bölcsek óvták a bolondokat, oda ne menjetek! De alattomban oda mentek ők maguk is. Valósággal megbokrosodott a nép. Annyi szent, hogy a cigányok olyan dolgokat mondtak az embereknek, hogy attól akár egy bíboros is elámult volna. Az anyák szörnyen nagyra voltak a gyermekeikkel, mert a cigányasszonyok pogány meg török nyelve mindenféle csoda dolgot olvastak ki a tenyerükből. Az egyik anya gyermekéből császár lett, a másikéből pápa, a harmadikéből hadvezér. Szegény dalosvirágot is magával ragadta a kíváncsiság. Tudni akarta, kicsoda micsoda az ő gyermeke. Nem lesz-e a csinos kis Ágnesből egyszer Örményország császárnéje, vagy más eféle? Elvitte a cigányokhoz. A cigány asszonyok váltig csodálták a kislányt, simogatták, fekete szájukkal csókolgatták, és nem győzték bámulni az aprócska kezét. Ó, beörült a szegény anya. A cigány asszonyok kiváltképpen a kislány szép lábát, szép cipellőjét dicsérgették. A gyermek akkor alig egy éves volt. Már gagyogott egy kicsit, és bolondosan nevetgélt az anyjára. Kevérke volt, jó gömbölyű mindenütt, és ahogy bájosan izgett, mozgott, mintha csak a mennybéli angyalokat látta volna az ember. Igen megrémült a cigányasszonyoktól, és elpityeredett. Az anyja azonban még cuppanósabb csókot nyomott az arcára. Aztán mámorosan attól a sok jótól, amit a jósnők jövendöltek az a kis Ágnesének, eltávozott. Úgy látszik, ez a lány maga lesz a szépség, az erény, királynő válik belőle. Hazatért tehát a szertelen inség utcájába, a nyomorúságos padlásszobába. Csak úgy ragyogott a büszkeségtől, hogy egy királynőt hordoz a karján. Másnap élve az alkalommal, hogy a gyermek még alszik, mindig maga mellé fektette az ágyba, halkan betámasztotta az ajtót, és átszaladt az egyik szomszédasszonyhoz, a szárogató műhelyek utcájába, mert el akarta mondani, hogy az Ágnes leánykája asztalánál egy napon Anglia királya és Etiópia nagyhercege fogja felszolgálni az ételt. És még 100 más meglepetést is tartogatott a szomszédasszony számára. Aztán hazatért, és amikor a lépcsőn felfelé kapaszkodott, nem hallott gyermeksírást. Ezt mondta magában, jól van, a kislány még alszik. Hanem egyszerre észrevette, hogy az ajtó szélesebben van kitárva, mint ahogyan ő hagyta. A szegény anya belépett a szobába, és odarohant az ágyhoz, a gyermeknek már csak hűlt helyét találta. Semmi sem maradt belőle, csak az egyik kis cipőcske. Az anya kirontott a szobából, lerohant a lépcsőn, a falba verdeste a fejét, úgy kiáltozta, a gyermekem, hol a gyermekem, ki vitte el a gyermekemet. Az utca néptelen volt, a ház magánosan állt. Senki sem tudta útba igazítani dalosvirágot. Az anya végigbolyongta a várost, végigkutatott minden utcát, naphosszat örjöngve, rémületes kétségbeséssel rohangált ide-oda. Úgy szimatolt az ajtók és az ablakok előtt, mint egy nekidühött vadállat, amely a kölykét keresi. Melle zihált, haja összekócolódott. Ránézni is szörnyűség volt. A szemében égő tűz felszikkasztotta a könnyeit. Megállította a járókelőket és rájuk rivalt. A lányomat! A lányomat, az én szép kis lányomat, aki visszaadja a lányomat, azt szolgálni fogom egész életemben. Annak a kutyáját fogom szolgálni. Felfalhatja akár a szívemet is, ha akarja. Találkozott a szénrémi plébános úrral, és így szólt hozzá: plébános úr, a 10 körmömmel szántom fel a földjét, ha visszaszerzi a gyermekemet. Szívettépő látvány volt udárt. Láttam Ponce le Cabret, a nagy tudományú ügyészt. Kemény szívű ember, de most ő is elsírta magát. Ó, szegény anya! Este hazatért a lakására. Távol létében egyik szomszédasszony azt látta, hogy 2 cigánynő megy fel lopva az emeletre valami csomagfélével a karján, aztán becsukja az ajtót, megint lejön, és nagy sietve tovább áll. Távozásuk óta valami gyermeksírás félét is hallottak Paket lakásában a szomszédok. Az anya felkacagott, és úgy szágódott fel a lépcsőn, mintha szárnya nőtt volna. Mint valami ágyúgolyó, úgy taszította be az ajtót. Szörnyűség, hogy mi várt rá, odárt. Az aranyos, rózsás, üde, Isten ajándék a kis Ágnes helyett, valami apró, ocsmány, sánta, félszemű, torz szörny szülött csúszott, mászott, vinnyogva a kocka kövön. Paket iszonyodva takart el a szemét. Ó, Istenem! Kiáltotta. Hát ilyen szörny állattá varázsolták a leánykámat azok a boszorkányok. A szomszédok sietve távolították el Paket szobájából a kis dongalábút. Az anya beleőrült volna a látásába. Valamelyik cigányasszony alig, hanem az ördöggel hált. Annak a gyermeke volt ez a torszülött. Körülbelül 4 éves lehetett, és valami nem emberi nyelven beszélt, merő képtelenség volt minden szava. Dalos virág rávetette magát az apró cipellőre. Ez maradt meg számára az egyetlen lényből, akit szeretett. Olyan sokáig hevert így, mozdulatlanul, némán, lélegzet nélkül, hogy már-már halottnak vélték. Aztán hirtelen egész testében megvonaglott. Őrjöngő csókokkal borította el erekjéjét, és úgy tört ki belőle a zokogás, mintha a szíve hasadt volna, meg abból ömlenék. Bizisten, mi is vele sírtunk valamennyien. Dalos világ ezt hajtogatta, ó kicsi lányom, szép kicsi lányom, hová lettél? Az embernek belefacsarodott a szíve. Még most is a sigrás kerülget, ha erre gondolok. Lám, így van ez a gyerekekkel. Vér a vérünkből valamennyi. Szegény kis Eusztáha, milyen szép vagy, milyen nagyon szép. Ó, ha tudnák, milyen aranyos. Tegnap is azt mondta, lovas katona akarok lenni, az bizony. Ó, drága Eusztáha, mi lenne, ha elveszítenélek? Dalos virág egyszerre csak felpattant, neki iramodott, és ordítva végigrohanta egész Reims városát. Fel a cigánytáborba, kiáltozta. Fel a cigánytáborba, poroszlók, mágyára a boszorkány haddal! A cigányok azonban addigra már elvonultak. Sötét éjszaka volt. Az üldözésükre gondolni sem lehetett. Másnap Reims-től 2 mérföldnyire nagy tűzrakás üszkére bukkantak egy hangafüves pusztaságon. Néhány szalagot is találtak ott, Paket gyermekének szalagjait, meg vércseppeket és kecskeganét. Az elmúlt éjszaka éppen szombat éj volt. Ezek után senki sem kételkedett, a cigányok boszorkány szombatot ültek itt a fenyéren, és amint ez már a mohamedánoknál szokásos, Belzebub társaságában felfalták a gyermeket. Dalos virág száraz szemmel hallgatta végig ezt a sok szörnyűséget, csak az ajkát mozgatta, mintha szólni akarna, de nem tudna. Másnapra megőszült, és harmadnapra nyoma veszett. Ez aztán iszonyú történet, jegyezte meg Udán, egy burgundit is megríkatna. Ezek után már nem is csodálom, tette hozzá Zservé, hogy maga is annyira fél a cigányoktól. Nagyon helyesen tette, hogy az előbb úgy elrohant a fiacskájával, Eusztáchal, vett át ismét a szót Udárd. Annál is inkább, mert ezek szintén Polóniából jött cigányok. Azt már nem, mondta Zservé, azt mondják, Hispániából és Katalóniából való. Katalóniából, szólt Udárd, az könnyen lehet. Polónia, Katalónia, Valónia. Ezt a 3 tartományt mindig összecserélem. Így azonban bizonyos, az, hogy cigányok. És alig, hanem nekik is egy kis gyerekhúsra fáj a foguk, tódította Zservé. Csöppet sem csodálkoznék, ha Esmeralda is ennék belőle 1-2 falatot, akármilyen finnyás szájúnak mutatja is magát. az a fehér kecskéje annyi gonosz fortéj tud, hogy valami istentelenségnek kell lenni a dologban. Mahiet hallgatagon lépdelt. Abban az álmodozásba merült, amely útszóván folytatása a bús történeteknek, és csak akkor oszladozik, ha a megindultság rezgésről rezgésre átterjed már a szív minden egyes rostjára. De Gervais ezt kérdezte tőle, és sohasem tudódott ki, hogy mi történt dalos virággal. Mahiet nem válaszolt. Gervais megrántotta a karját, nevén szólította, és megismételte a kérdést. Úgy tetszett, Mahiet lassan felocsúdik révedezéséből. Hogy mi történt dalos virággal, ismételte gépiesen a szavakat, amelyek még visszacsengtek a fülében. Aztán erőlködve a szavak értelmére irányította a figyelmét, és élénken válaszolt, sohasem derült ki. Majd rövid szület után hozzátette. Némelyek azt állítják, hogy alkonyatkor a szemük láttára távozott Reimsből, a Flesembourg kapunk keresztül. Mások meg azt mondják, hogy virradatkor hagyta el a várost a Bazé kapun át. Egy szegény ember megtalálta az arany keresztjét a kőfeszületen, abban a majorban, ahol a vásárokat szokás rendezni. Ez az ékszer volt az, amely 1461-ben a romlásba vitte. A szép Carmontreuil őrgróf ajándéka volt első szeretőjé. Paquette sohasem akart megválni tőle, akármilyen nyomorban tengődött is. Úgy ragaszkodott hozzá, mint a tulajdon életéhez. Most aztán, amikor megpillantottuk az elhagyott keresztet, mindnyájan biztosra vettük, hogy meghalt. De a Voté kocsma vendégei közül egy néhányan azt állították, hogy a Párizs felé vezető országúton találkoztak vele, ott vándorolt gyalogszerrel mezítlába kavicsokon. Hanem hát akkor a Vészl kaponát kellett volna elhagyni a várost. Sehogyan se vágtak össze a dolgok. Vagy jobban mondva, én is azt hiszem, hogy a Vészl kapon távozott. Igen, igen, ott távozott el, mégpedig az életből. Nem értem, mondta Gervais. A Vészl, felelte Mahiet bánatos mosolyjal. A folyó. Szegény dalos virág, szólt Udart borzongva, vízbe ölte magát.
Bizony, bizony.
Vízbe ölte magát, mondta Mahiet. Hely, amikor a derék Guiberto apó ott hajókázott a Tinkő híd alatt dalolgatva, és abok lassan sodorták lefelé a bárkáját. Ki merte volna azt mondani neki, hogy eljön majd a napja, amikor az ő drága kis Paquettjét is ott sodorja majd az ára híd alatt, csak hogy dal nélkül, bárka nélkül. Hát a kis cipellő, tudakolta Gervais, eltűnt akár az anyja, felelte Mahiet. Szegény kis cipő, sóhajtotta Udart. Udart kövér és érzelmes nő lévén azzal is beérte volna, hogy együtt sóhajtozhatik Mahiettel. Gervais azonban kíváncsibb természetű volt nála, és még nem elégült ki a kíváncsisága. És a szörnyszülöttel mi történt? Fordult hirtelen Mahiethez. Miféle szörnyszülöttel? Kérdezte Emez. Azzal a kis cigány szörnyeteggel, akit a boszorkák dalos viráglányáért hagytak ott cserében. Mihez kezdtek vele? Remélem, azt is vízbe ölték. Azt már nem, felelte Mahiet. Nem, hát akkor bizonyára megégették. Végeredményben helyesebb is, egy ilyen boszorkány fajzatot. Egyiket sem cselekedtük, Gervais. Az érsek úr érdeklődött a cigány gyerek iránt, exorcizálta, vagyis megparancsolta az ördögnek, hogy távozzék a gyermekből. Az ördögűzés, exorcizmus a katolikus egyház egyik szertartása, már az ős kereszténység ideje óta. Megáldotta, gondosan kiűzte testéből az ördögöt, aztán elküldte Párizsba, hogy itt kitegyék a Notre-Dame fa ágyára, mint afféle talált gyermeket. Na hát, ezek a püspökök, dörbögte Gervais. Nagy tudósok, és ezért mindent másképp csinálnak, mint a többi ember. Gondolja csak meg Udhárt, oda tenni az ördögöt a talált gyermekek helyére. Mert annyi biztos, hogy az a kis szörnyeteg maga volt az ördög. De mondja csak, Párizsban mi lett a sorsa? Mert remélem, Mahiet senkit sem vitt rá könyörületesség, hogy magához vegye. Nem tudom, válaszolta a Ramsay asszony, mert ez a dolog éppen abban az időben történt, amikor a férjem megvásárolta a jegyzői hivatalát Berűben a várostól 2 mérföldnyire, és attól fogva nem foglalkoztunk többet ezzel a históriával. Ezen kívül pedig ott emelkedik az a 2 szernai domb is, amitől az ember nem látja a Ramsay székesegyház tornyát. Így beszélgetés közben a 3 érdemes polgárasszony elérkezett a Great térre. Úgy belefeledkeztek gondolataik, hogy megállás nélkül haladtak el a Roland torony nyilvános breviáriuma előtt, és gépies léptekkel igyekeztek a szégyenfa felé, amely körül percről percre dagadt a tömeg. Az a látvány, amely e pillanatban minden pillantást magára vonzott, talán végképpen el is felettette volna velük a patkányukat, meg azt a szándékukat, hogy ott elidőzzenek valamelyest, ha a kövér 6 éves kis Eustach, akit Mahiet még mindig kézenfogba vonzott maga után, váratlanul eszükbe nem idézi jövetelük célját. Anya, mondta a kisfiú, mintha csak valami ösztön figyelmeztette volna, hogy hátuk mögött hagyták a patkányukat, megehetem már a tésztát. Ha Eustach ügyesebb fickó, vagyis a kevésbé falánk, akkor még vár egy keveset, és csak otthon, az egyetemi városrészben, Madame La Valence utcai szállásukon, nagy tudományú André Müsné úr lakásán kockáztatja meg nagyfélénken ezt a kérdést. Anya, megehetem már a tésztát, amikor a szajnak 2 ága és a belső város 5 hídja választja el a tésztát a patkányuktól. Eustach nagy oktondiságot követett el, hogy épp e pillanatban tette fel a kérdést, és ezzel visszaterelte a tárgyra anyja figyelmét. Azám, kiáltott fel Mahiet, egészen megfeledkeztünk a remete asszonyról. Mutassák meg már azt a híres patkányukat, hadd adom oda a tésztát szegénynek. Tüstént megmutatom, válaszolta Udhárt, hiszen ez igazán jótékony cselekedet. Eustach nem számított erre. Na nézd csak, az én tésztámat, mondta, és 2 vállát váltakozva ütögette füléhez, ami ilyenkor az elégedetlenség jele. A 3 asszony visszafordult. Amikor a Roland ház közelébe értek, Udhárt így szólt 2 társnőjéhez. Nem nézhetünk be mind a 3-an egyszerre a lyukon, mert még megriasztjuk a kámzsás asszonyt. Maguk 2 tegyenek úgy, mintha a Dominust olvasnák a breviáriumban, én meg közben bekukucskálok a leső lyukon. Engem már ismer valamelyest a vezeklő asszony, majd szólok, a maguk is oda jöhetnek. Oda lépett az ablakhoz és bepillantott. Mélységes szánalom ömlött el arconásain, és vidám nyílt ábrázata olyan hirtelen váltott szint és kifejezést, mint a napvilágról egyszerre holdfénybe került volna. Szemét elöntötte, a könyvszája pedig megrándult, mint akit a sírás kerülget, aztán 1 perc múlva ajkára tette ujját, és intett Mahietnek, hogy oda mehet, és benézhet a lyukon. Mahiet elfogódottan, némán, lábujjhegyen lépett az ablakhoz, olyas formán, ahogy egy haldokló ágyához közelít az ember. A 2 asszony mozdulatlanul lélegzett visszafolytva bámult az üregbe a patkányuk rácsos lesőnyílásán keresztül. Valóban szomorú látvány tárult a szemük elé. A cellácska szűk volt, szélesebb, mint amilyen mély, és csúcsíves lévén valami püspöksüveg homorú belsejére emlékeztetett. A csupasz kőpadlón egy asszony ült, jobban mondva gubbasztott az egyik sarokban. Állát térdére támasztotta, térdét pedig összefont 2 karjával erősen melléhez szorította. Eképpen önmagába roskadtan az egész testét széles redőkben fedő barna darócban, Az arcába hulló, egész lábszárát, sőt lábfejét is beborító, csüngő, szürke hajával úgy vált ki a cellácska vakhomályos hátteréből, hogy első pillantásra valami különös, csak nem fekete alakzatnak vélte a szemlélő, valami háromszögletű idomnak, amelyet két élesen elhatárolt színárnyalatra bont a szelelőnyíláson bevetődő napsugár, egy sötétre és egy világosra. Amolyan felerészt árnyékból, felerészt világosságból álló kísértet volt ez, amin őt csak álmában lát az ember, meg Goya egy-egy rendkívüli alkotásán. Mozdulatlan, halvány, sötét figura, amely valami síron görnyed, vagy a tömlöc rácsához támaszkodik. Nem volt ez sem asszony, sem férfi, sem élőlény, sem bármely más meghatározható jelenség. Jelkép volt, látomás, amelyben árnyék és fény módjára találkozott a valóság és a képzelet. Sovány, szigorú arcéle alig kandikált ki földig leomló hajazata alól. Ruhája alig láthatta mesztelen lábúja hegyét, amely görcsösre zsugorodott a rideg, fagyos kőpadlózaton. Testének emberi formája alig rémlett a gyászlepel alatt, de az a kevés, ami kitetszett belőle, az is elég volt, hogy megborzongjon tőle az ember. Úgy tetszett, mintha ez a mozdulatlan alak nem gondolkoznék, sőt, még csak nem is lélegeznék, mintha maga is része volna a kőburkolatnak. Vékony vászonruhácskájában szinte mesztelenül hevert a gránitpadozaton, január havában fűtés nélkül egy sötét oduban, ahová csak a szél hatolhatott be a ferde szelelő nyíláson, a napsugár soha. De úgy látszott, cseppet sem szenved, sőt, még csak érezni sem érez semmit. Szinte kővé, jéggé fagyasztotta a tél. Két kezét összekulcsolta, szemét merően egy pontra szegezte. Első pillantásra kísértetnek vélte a szemlélő, másodikra pedig szobornak. Elkékült ajka, olykor mégis lélegzetre nyílott, és meg-meg remegett, de olyan élettelenül és akaratlanul, mint két falevél, ha szétlebegteti a szellő. Zord szemében azonban leírhatatlan tekintet villogott. Mély tűzű, gyászos, merev tekintet, amely egyetlen pillanatra sem mozdult el a cellácska egyik kívülről láthatatlan szegletéről, mintha e szorongó lélek minden sötét gondolata valami ismeretlen, rejtelmes tárgyhoz kapcsolódnék. Ilyen volt hát ez az Isten teremtménye, amely lakhelyéről a vezeklő asszony, öltözékéről pedig a kámzsás nő nevet kapta. A három asszony, mert időközben Zservé is csatlakozott Mahiethez és Udardhoz, benézett a lesőjükon, fejük felfogta a zárka gyenge világítását, de a szerencsétlen remete asszony, akit ezáltal minden fénytől megfosztottak, szemlátomást, tudomást sem szerzett a jelenlétükről. Ne háborgassuk, szólt oda halkan Udard. Révület fogta el, imádkozik. Mahiet azonban egyre növekvő, riadt megilletődéssel bámulta ezt a sápadt, beesett arcot, ezt a fakó zilált hajú fejet. Szemét elöntötte a könny. Különös egy dolog volna, suttog. Fejét keresztül dugta a szelelőnyílás rácsán, és tekintetével sikerült abba a sorokba furakodnia, ahová szerencsétlen remete asszony azóta is mozdulatlan tekintete merett. Amikor aztán visszahúzta a fejét a lesőjükből, arcán csak úgy csorogtak a könnyek. Hogy hívják ezt az asszonyt? Kérdezte Udártól. Udárd ezt válaszolt, általában Gudulen ővérnek mondják. Én pedig azt mondom, felelte Mahiet, hogy ennek az asszonynak neve Paket, a dalos virág. És ekkor ujját ajkára illesztve intett az elképet Udárdnak, hogy hajoljon be a lesőjükön és nézzen körül a cellában. Udárd benézett, és abban a sarokban, amelyre a remete asszony tekintete oly sötét önkívületben tapadt, egy ezernyi arany és ezüst szállal kihímzett rózsaszínű selyemcipőt pillantott meg. Zservé is bepillantott Udárd után. A három asszony hosszasan nézte a boldogtalan anyát, mind a hárman sírva fakadtak. De sem tekintetük, sem könnyeik nem térítették el gondolataitól a remete asszonyt. Összekulcsolt két kezét nem mozdította meg, ajka néma maradt, szemenézése merev, és ahogyan a kis cipőre bámult, szívszaggató látvány volt mindazoknak, akik ismerték a történetét. A három asszony egyetlen szót sem szólt. Nemhogy beszélni, de még suttogni sem mertek. Ez a mélységes csend, ez a mélységes fájdalom, ez a mélységes feledés, amelybe egyetlen tárgy híján minden beléveszett, úgy hatott rájuk, mint a húsvéti vagy karácsonyi főoltár ünnepi látványa. Magukba szállva hallgattak, és már-már szinte térdre borultak, akár a templomban a nagypénteki misén. De azután Gervais, a legkíváncsibb, következésképpen a legkevésbé érzelmes természetű hármuk közül, megkísérelte szólásra bírni a remete asszonyt. Gudule! Gudule nővér! Így szólongatta háromszor is egyre hangosabban. A remete asszony azonban meg sem mozdult. Egyetlen szóval, pillantással, sóhajjal sem adta jelét, hogy él. Most udárt szólalt be lágyabb, gyengédebb hangom. Nővér, mondta. Gudul, szent asszony. Ugyanaz a hallgatás, ugyanaz a mozdulatlanság. Furcsa egy nő, kiáltott fel Gervais. Mozsár ágyúval sem lehetne felriasztani. Talán süket, jegyezte meg udárt. Vagy talán vak, tette hozzá Gervais. Sőt, talán halott, tódította Mahiet. Annyi biztos, hogy a lélek, ha nem is hagyta még el ezt a renyhe, fásult, álomba zsibbadt testet, legalábbis visszahúzódott és azokba a mélységekbe rejtekezett, amelyekbe a külső szervek érzékelései soha el nem érnek. Ott kellene hagyni a tésztát a lesőjük párkányán, mondta Udárt. De még elviszi valami kölyök. Hogy lehetne magához téríteni ezt az asszonyt? Ösztek figyelmét mindeddig egy arra haladó parányi kocsi kötötte le, amely elé egy hatalmas kutya volt befogva. Most azonban egyszerre felfigyelt és észrevett, hogy három kísérője valamit bámul a leső ablakon keresztül. Őt is elfogta a kíváncsiság, felkapaszkodott egy sarokkőre, lábujjhegyre ágaskodott, és piros ábrázatát a nyíláshoz emelve felkiáltott. Anyám, hadd lássam én is! Erre a tiszta, üde, csengő gyermekhangra egyszerre megrázkódott a remete asszony. Egy acélrugó, merev, hirtelen lendületével fordította fejét a lesőjük felé, hosszú, inas két kezével kétfelé simította homlokán a hajat, és megdöbbent, keserű, reménytelen pillantással merett a gyermekre. De ez a tekintet nem volt több egyetlen villámszerű lobbanásnál. Ó, Istenem! Kiáltott fel váratlanul, és két térde közé rejtette arcát. Aztán, mint a felszakadt volna a melle, olyan reketten tört elő belőle a hang. Legalább nem utogassák nekem a más gyermekét. Jó napot, asszonyom! Felelte nagy komolyan a fiú. Hanem ez a hirtelen megrázkódtatás, mint egy felébresztette a remete asszonyt. Hosszantartó borzongás futott végig, a testén, fejét kissé felemelve, könyökét csípőjére szorítva, lábát a kezével melengetve, vacogó foggal szólalt meg ismét. Ó, ez a szörnyű hideg! Szegény asszony, szólt Udárd mély szánakozással, ne rakjak egy kis tüzet! Gudule nővér tagadóan rázta a fejét. Hát akkor legalább igyék egy kis mézes bort, mondta Udárd, és egy palackot kínált oda neki. Tessék, ez majd felmelegíti. Az asszony ismét csak a fejét rázta, merően nézett Udárdra, és ezt felelte. Vizet. Udárd azonban tovább unszolta. Nem, nővér, a víz nem januári ital. Egy korty mézes bort kell innia, és meg kell ennie ezt az élesztős kukoricalepényt. A maga számára sütöttük. A remete asszony eltolta magától a tésztát, amelyet Mahiet feléje nyújtott, és így szólt, fekete kenyeret. Zservét is elfogta a jótékonyság, levetette gyapjú köpenykét. Nézze csak, mondta, ez a köpeny mégiscsak melegebb, mint a magáé. Tessék, kanyarincsa a vállára. De a remete asszony a köpenyt is épp úgy visszautasította, mint az imént a palackot és a tésztát. Ezt felelte, darócot. De, hát nézze, talán mégis észrevette, hogy tegnap ünnep volt, jegyezte meg a jólélek utárt. Észrevettem, válaszolta a remete asszony. Már másodnapja nincs víz a korsómban. Rövid hallgatás után hozzátette, valahányszor ünnep van, mindig megfeledkeznek rólam az emberek. Jól teszik. Miért törődjék velem a világ, ha én se törődöm vele? Ellobban tűznek, hideg az üszke. És mint a kifárasztotta volna sok beszéd, lassan ismét térdére csüggesztette a fejét. A gyermetek irgalma szívű udárd úgy értelmezte az utolsó szavakat, hogy a remete asszony megint a hidegről panaszkodik. Jámbor együgyűségében így szólt át, szóval rakjak egy kis tüzet? Tüzet, ismételte a kámzsás vezeklő asszony különös hangsúllyal. Vajon tüzet rakhat-e annak a kislánynak is, aki 15 esztendeje ott fekszik a föld alatt? Minden ízében reszketett hangja elcsuklott szeme megvillant. Feltérdelt. Vézna fehér kezét váratlanul kitárta a fiúcska felé, aki megdöbbenten bámulta. Vigyék el innen ezt a gyermeket, sikoltotta a remete asszony. Mindjárt erre jön a cigány leány. Arccal a földre bukott. A homloka akkorát koppant a padlón, mintha nem is a feje, hanem valami kődarab zuhant volna a kőre. A három asszony azt hitte, meghalt. Egy perc múlva azonban mégis megmozdult. Az asszonyok látták, hogy térden, könyökön, abban a szegletbe vonszolja magát, ahol a cipőcske áll. Nem mertek oda nézni. Nem láttak semmit, de hallani mindent hallottak. Ezernyi csókcuppanást, ezernyi sóhajt, hozzájuk elegyedő szívtépő jajkiáltásokat és néhány tompa puffanást, olyasfélét, mintha valaki a fejét verdesné a falba. Az egyik ütés oly hevesen koppant, hogy mindhárman beletámolyodtak. Azután nem hallottak többé semmit. Csak nem ölte meg magát, kérdezte Zservé, és bedugta fejét a szelelő nyíláson. Gudulenővér! Gudulenővér! Kiáltott Udárd is. Ó, Istenem, nem mozdul, szólt Zservé. Talán már meg is halt. Gudule! Gudule! Mahietnek nagy megrendültségében eddig egy szó sem fért ki a torkán, de most erőt vett magán. Várjanak csak, mondta, és a lesőjükhoz hajolt. Pakett, kiáltotta. Pakett, dalos virág! Egy gyermek a gyanútlanul megfújja egy petárda rosszul meggyújtott kanócát, és a petárda ott durran szét az orra előtt. Az sem rémülhet meg jobban, mint Mahiet attól a hatástól, amelyet a cellába váratlanul bekiáltott név Gudule nővérből kiváltott. A remete asszony egész testében megremegett, talpra ugrott, és mezítláb, lángoló szemmel oly vadul ugrott a világító ablakhoz, hogy Mahiet, Udárd, a harmadik asszony és a fiúcska ilyettében egészen a folyópart melvédjéig hátrált. A remete asszony vészjósló arca felbukkant a szelelőnyílásban, és a rácshoz tapadt. Ho-ho, rikácsolta szörnyű kacajjal, a cigánylány az, ő szólít engem. Ám de eszelős tekintetét most a pellengérnél lejátszódó jelenet vonta magára. Homlokára mély redőket vont az iszonyat. Csontvázzá aszott két karját kinyújtotta az oduból, és olyan hangon, hogy az már a hörgésre hasonlított, elkiáltotta magát. Te vagy itt megint, Egyiptom leánya! Te szólítasz engem, te gyermektolvaj, te, na hát akkor légy átkozott, átkozott, átkozott.